Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Egy testes asszony lépett rá erőteljesen a zsúfolt vonat peronján édesanyám lábára, aki felsziszent, jaj, mondta, de halkan. Az asszony rászólt románul, hogy nem jaj, hanem váj, jajgasson az ország nyelvén. Állítólag a szülészeteken is rendszeresen leteremtették Romániában az asszonyukat, hogyha nem az államnyelven jajgattak. Beszélj annak az országnak a nyelvén, dördültek rájuk, amelynek a kenyerét eszed. Na már most ez a ki kinek eszi a kenyerét szöveg amúgy is több szempontból elemezhető lenne, még inkább az, hogy azt gondoltuk volna, hogy az imént elbeszéltek a kommunizmus sötét 20. századi történetéhez tartoztak, történelemkönyvbe velük, fedje őket jótékony homály. Esetek kritikus emlékezés az abszurd időkre, amelyekből amúgy is tudunk bőven idézni komikus példákat. Olyan intézkedéseket, amelyekről azóta sem tudjuk elmondani, hogy mire voltak jók, ha csak arra nem, hogy minduntalan átérezhessük a nagy testvér gondoskodó szeretetét. Ilyen volt például az önellátó megyék szocializmusa, amelynek az volt a lényege, hogy államellenes cselekedetnek számított egy időben átvinni a megye határon a terményeket. Ezért aztán a síkvidéken a paradicsom, a hegyvidéken a krumpli rohadt rá a gazdákra eladhatatlanul. De legjobban vitathatatlanul abba szerettek belepofázni a dőfös hatalmak, hogy ki milyen nyelven beszél. Most 2024-ben pedig arról beszélünk, hogy az új szlovákiai nyelvtörvény tervezet betűje szerint, ha például a csaló közben Mariska bemegy a falusi postára, ahol a szomszéd Gizike dolgozik, akkor nyugodtan mondhatja neki, hogy jó napot. De Gizikének erre azt kell majd válaszolnia, hogy dobri gyen. Ellenkező esetben 50-től 2500 euróig terjed az a büntetési tétel, amivel fogadj Istent, mond magyarul az adjon Istenre. Visszaeső bűnösöket pedig akár 200 000 euróig is büntethetnek. Persze hőseink mindketten magyarok, általában magyarul beszélnek, az a különbség közöttük, hogy Gizike a postán nem magánember, hanem Robert Fico uralmának a helyi megtestesítője. A műszak után, ha átöltözött az egyenruhából civilbe, akkor talán elcsacsoghat a helyi pletykákról magyarul, persze szigorúan csak az állami intézmény falain kívül. És egyelőre, mert a nyelvtörvény egyelőre csak az állami alkalmazottakra és az üzleti élet szereplőire igaz. Így aztán az is lehet Orbán Viktor békepárti illiberális barátja szellemében, hogy a somorjai nagybani piacon az őstermelő Béla csak szlovákul alkuthat meg a zöldséges Lajossal elvégre mindketten üzletemberek, akiknek fontos a szuverenitás, mert ahogy ezt a törvény indokolja, a szlovák nyelv használata a szlovák köztársaság szuverenitásának megnyilvánulása. Ilyenkor jut eszébe az embernek, hogy mennyire sajnálhatja NER ura, hogy nincsenek nagyobb létszáma más nyelven beszélő kisebbségeink. Egy anyanyelvüket tiltó nyelvtörvény nálunk is sokat lendíthetne a szuverenitáson, meg a konnektivitáson, meg a többi szavaknak kinéző fekete lyukon. De addig marad csak a román váj és a szlovák oh nekünk.
Útszélen.
Kalitás, porrájmos, számudaripen. Ezekkel a kifejezésekkel írják le a romák a vészkorszakot, amelynek maguk is elszenvedői voltak. Bársony János jogász történész Daróczi Ágnessel együtt évtizedek óta kutatja az adatokat és a történeteket, és rendszeresen nyilvánosságra is hozza őket. November 4-e nem csak az 1956-os magyarországi események miatt gyásznap. 1944-ben ezen a napon gyűjtöttek össze több ezer romát, hogy a komáromi erőt börtönbe szállítsák őket. Ebből az alkalommal beszélgettem Bársony Jánossal az emléknapon a Fuga Budapest építészeti központban.
Próbáltam lehetővé tenni minél több helyi közösségnek, családnak azt a dolgot, hogy rátaláljon a saját közössége veszteségeinek a jeleire. Tehát itt azért 1000-nél több település, érintett település, ahol az üldöztetés megtörtént különböző formákban, itt jelezve van, hogy ott mi történt, hogy ott be lehet azonosítani, hogy onnan elvittek Németországba, és utána lehet nézni a listába, mert a másik listába pedig a Németországban elhurcoltak vannak, hogy az ő faluja hol szerepel abban, tehát kit vittek el a falujából, ki került bele ebbe a tragédiába, és ugyanúgy a komáromi elhurcoltatásnál is pontosan nyomon lehet ezeket a dolgokat követni. És ezen kívül a tömeggyilkosságok több mint 90 magyar internálótábor, és ez is azt mutatja, hogy még nagyon-nagyon sok minden lappang, még nagyon sok mindent el kellene mondani az új generációknak, romáknak és nem romáknak, és segíteni kell a helyi közösségeket abban, hogy elszámolják maguknak a közösség roma és nem roma tagjai, hogy mi történt, hogy ebben milyen viszonyok voltak egymással a közösség különböző tagjainak a településen, hogy a szülők, nagyszülők bűnei vagy segítő magatartása hogyan tette azt lehetővé, hogy élők, hogy kik maradjanak életben, és kik pusztuljanak el. És talán ez lehetőséget teremt arra, hogy levonják a következtetéseket a továbbiakban ezek a helyi közösségek, hogy ilyen viszonyokat nem lehet tovább engedni, ami a mai anticiganista közbeszéd és közhangulatban még mindig elfogadottnak és elterjedtnek látja a ezzel foglalkozó ember, aki hallgatja a médiát, aki olvas újságot, aki utazik a buszon, vonaton, és nap mint nap találkozik azzal, hogy gátlástalanul gyűlölködés és gyűlöletbeszéd van, és a Magyar Alkotmánybíróság nem vette észre, amit a szerb meg a horvát bíróságoknak utólag kellett elintézniük. A háborús uszítás és a gyűlöletbeszéd közvetlen és eredeti kapcsolatát a tényleges gyilkossággal és a tényleges háborúval. Ezt a kapcsolatot nem vette tekintetben a Magyar Alkotmánybíróság, és nem veszi tekintetben a kisebbsége kollektív becsületérzését és félelmeit az ilyen szabadon engedett gyűlöletbeszéddel kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy nem kíván közösségi védelmet adni a hazai kisebbségeknek a gyűlölködéssel és a gyűlölet bűncselekményekkel kapcsolatban, ha bár leírtak ilyen tényállásokat, de furcsa módon a joggyakorlat nem alkalmazza azokat, nem védi a leírt cselekmények, deliktumok ellenére azokat, akik ellen elkövetik ezeket a cselekményeket máig. Ami persze nagyon furcsa, mert ezekben nekünk nemzetközi jogi kötelezettségvállalásaink vannak, hogy eljárunk ilyen ügyekben. Ezeket a kötelezettségvállalásainkat nem tartjuk be, mint magyar állam. És ez szintén nagyon szomorú helyzet, és közben pedig azt gondoljuk, hogy ezt mi a liberalizmus jegyében tesszük, mert hogy ezeket a fegyvereket is a kisebbségek ellen fordítanák, hogyha ezek a fegyverek megéleződnek. Nagyon sokan így gondolták akkor, amikor ezek a jogi viták zajlottak. Én úgy gondolom, hogy ez nem jó érvelés. Én úgy gondolom, hogy rá kéne ébrednie a hazai társadalomnak arra, hogy a tűzzel játszik, hogy a sok-sok egyéni és kollektív sértés felgyülemlik és robbanó elegyet tud alkotni bármikor, bárhol veszélyt okoz, és ebbe a veszélybe háború van belecsomagolva. Mégpedig, ha a gyengébbeket éri, akkor terrorizmus, hogyha az erősebbeket éri ez az elszánás, akkor egyszerűen pusztán írtóhadjárat és elnyomás. Mind a kettő veszélyezteti gyermekeinket és unokáinkat. Nem szabad hagyni.
Viszont ahhoz, hogy ne hagyjuk, ahhoz, hogy úgy mondjam, a romáknak a fellépésére, a saját történelmük ismeretére is szükség van. Feltételezem, hogy azért is próbálod meg az általukvaló tiszteletből is behozni az összes szót, vagy legtöbb olyan szót, amit használnak erre a történelmi eseményre, de ebben a 20 évben, amióta kutatjátok, igen, tudom, hogy több mint 20, de amióta olvashatók a Daruczi Ágival közös kutatásaidok, azóta van-e valami tapasztalatod arról, hogy belevonult a romák általános közbeszédébe ez a történet, mégiscsak már, nem tudom, 2015 óta az Európai Parlament is augusztus 2-át a romák ellen elkövetett bűnök világnapjává nyilvánította, és így tovább, tehát egy-két, nagyon szorványosan, de egy-két emlékmű is létezik már Magyarország és Közép-Európa szerte. Tehát hogy látod, hogy a romák mennyire csodálkoztak rá, mennyiben piszkálta föl a korabeli kollektív emlékezetből a te munkásságod, az egyáltalán eljutott-e hozzájuk?
Ez a fajta mozgósító erő, ami lehetőséget ad arra, hogy ápolják a saját történelmük emlékeit, hogy megismerjék az iskolákban a gyerekek, hogy mi volt a nagypapával, a déd nagypapával, vagy a nagypapa testvérével. Ez azért közelebb hozza magát a történelem tudományt is, meg azért az a lényege az ügynek, hogy akinek nincs múltja, annak nincs jelene, és leginkább nincs jövője. Tehát mi azt próbáljuk megoldani, hogy ha ez a plátóni igazság, ez meggyökeresedik. Tehát, hogyha az emberek kezdik keresni, hogy mitől van az, hogy most ilyen az én sorsom, merre felé lehetne kimászni belőle a régi tapasztalatok alapján, és milyen új tapasztalatokra lenne szükség, akkor ezek az elemzések, ezek tudatossá teszik a mát, és tervezhetővé a jövőt.
Láttad-e hatását? De hát most nem feltételezem, hogy mit tudom én, falvakban ezt olvasgatják titokban a gyerekek a paplan alatt, de hogy találkoztál-e azzal mondjuk egyetemisták körében, akár történészek, fiatal roma történészek körében, hogy valahogy felvillant az érdeklődésük ennek a nehezen kutatható történeti periódusnak a irányában, főleg azért is, mert szerintem neked se ártana, vagy nektek se ártana, hogyha volnának olyan emberek, akik még további szempontokat, további nagymamákat, vagy akárkiket tudnának behozni a sztoriba.
Arra is törekszünk, hogy elég erős kezdett lenni a romáknál az érdeklődés, hogy ott helyben mi volt, meg mi van. Részint a közösségekben, részint a pedagógusokban is. Mert ahogy tudatosodik az iskolákban, hogy nem megengedhető az egy ország oktatási rendszerében, hogy van egy 8-10%-a a lakosságnak, akinek a múltjáról nem hallhatnak az iskolában, a gyerekek nem tanulhatnak. Van egy olyan közösség, akinél nem gondolják végig, hogy hogyan kell megtanítani a tiszteld a szüleidet és az elődeidet, mert akkor tudod magadat is tisztelni. Ez az evidencia a kisiskolásoknál a magyar identitással kapcsolatos oktatási rendszerben, mind az irodalom tanításban, mind a történelem tanításban rejtetten belehelyezve, de az oktatási kánonok így épültek ki már az 1800-as évek végétől kezdve, és olyan rengeteg sok változás nem történt a magyar identitás átadásával kapcsolatos folyamatokban az iskolákban. Ez a roma és egyéb kisebbségi identitások vonatkozásában nem átgondolt, nem végig vitt az együttélés és az együtt gondolkodás szükségességének a megmutatása, és tulajdonképpen a romákról boldogan mondhatja bármelyik gyűlölködő csoport, hogy jött mentek, hogy ebben a városban talajtalanok, nincs semmi közük ehhez a településhez, mert ők csak itt vendégek, és mi mondjuk meg majd, hogy a kisebbségnek, hogy mi legyen, és mit lehet. Hogy mit lehet tenni a kisebbséggel.
Hát meg, hogy a többségnek is megpróbálják azt megmagyarázni, hogy...
Az oktatási rendszerben a pedagógusokban is felébredt ez a hiány, hogy egyrészt az, annak a tudata, hogy ketten nevelik a gyermeket a pedagógus és a szülő, és hogy ezt együtt kéne, és ennek ki kéne dolgozni talán a tematikáját, metodológiáját, hogy hogyan kell ezt együtt csinálni, és hogyan lehet leküzdeni a roma szülőknek azt a kudarc élményét, amit az előző iskolai generációkban sikerült összeszedniük, éppen abból kifolyólag, hogy az iskolát nem érdekelt a szülői ház értéke és értékrendje, és hagyományrendszere, és az, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen. Ezeket pedig, ha nem gondolja végig egy pedagógus, akkor mind a két oldal sikertelen lesz. Tehát a szülő is sikertelen tud lenni abban, hogy a család értékeit átadja, és az iskola is abba a helyzetbe kerül, hogy falra hányt borsóként találkozik a gyereknek az ellenállásával, mert a szülőtől kezdve jön végig az ellenállás, az, hogy ez nem a miénk. Minden gyereknek az a tudás és az a tanítás, amit az iskolában kap, az akkor elfogadható és használható, hogyha az övének érzi.
És én nem csak a roma gyerekekre gondoltam, gondoltam, hogy az iskolában ezeket közösen kéne megbeszélni.
Így van, én sem csak a roma gyerekekre gondolok, én azt mondom, hogy minden gyereknek ez a szükséglete megvan, és azt, hogy megtanulják, hogy együtt lesz ez az értékrend elfogadható, abban együtt, amit a romák mondanak, hogy öt ujjunk van egy kézen, és egyik sem egy forma, mondja a roma közmondás. És ezt meg kell tanulni, hogy egyik sem egy forma, de a kezünk az a kezünk, és az öklünk is az öklünk. Tehát a történelem tanuláshoz is ez kell, a művészethez is ez kell, ez a tudatosság, gondolom én, és ebben próbálok segíteni, meg abban is, hogy például a zsidó honfitársak számára a saját holokauszt narratívájuk, ami a valósághoz általában nagyon közeli narratíva, aminek az is az oka, hogy a könyv népéről van szó, és még időben és sok írástudó jegyezte le a történteket, és járt utána. Mi kicsit későn próbáljuk megtalálni a csomópontokat, és érdekes módon elég közeliek azok a csomópontok, amelyeket megtaláltunk, azzal a különbséggel, hogy hát nem feltétlenül Németországba vitték a lágerekbe a romákat Magyarországon, hanem voltak erre nekünk saját szép, nagy, tömeges internáló táboraink a romák számára, és ezekben természetesen hol magyar csendőrök és egyéb hivatalos emberek, de leginkább a német hadsereg katonái őrizték a romákat, mert hogy itt volt 6 német hadosztály megszálló funkcióval, és olyan sok dolga nem volt. A laktanyákban voltak nagy részt, és mivel hogy a német piacra szállítottak azok a nagy birtokok, ahol ezeken a lágerek, internálótáborok voltak, kibérelték a német őröket, vagy a csendőröket is, csendőrtiszteket is, az őrizet biztosítása céljából ezek a nagy birtokosok, akik így tudtak szállítani, és megkapták a németektől az élelmiszerére a pénzt, és a magyar föld jobb volt, mint a német, tehát itt több gabona terment ugyanannyi munkával, mint Németországban, tehát nem oda vitték őket földet művelni, hanem itt tartották őket, mert ez volt a német haza érdeke. Márpedig ez volt a náciknak a egyetlen mértékegysége, a német érdek. Ez volt a mindenek felett hirdetett igazsága a hitleri gondolatnak, hogy ez mindenek fölött áll. Deutschland, Deutschland, über alles.
Ezek munkatáborok voltak lényegében.
Ezek internáló táborok voltak, mint a Dachau, mint a Sachsenhausen, Ravensbrück, és a többi, Auschwitz nagy része, mind azért vitték ki az embereket, hogy a munkaerőket kihasználják, és meggyilkolják őket, aki munkaképes volt. Aki meg nem volt munkaképes, azt megsemmisítették. Egyik helyen, a másikon pedig nem is vitték ki. Mert ő nekik munkaerőre volt alapvetően szükségük. Tehát például november után Auschwitzba vagy lengyel táborokba ugye már nem lehetett kivinni.
1944-ről beszélünk.
44-ben, így igaz. Nem lehetett kimenni, mert ott voltak már az orosz csapatok a ház előtt, vagy már el is foglalták ezeket a lengyelországi megsemmisítő táborokat, és akkor Komárom lett, kérem szépen, a magyar megsemmisítő tábor. Ami úgy működött, a csillagerőd úgy működött, hogy a magyar csendőr megszokta, hogy a zsidókat családostul viszik a németek. Tehát ők is úgy döntöttek, vagy úgy gondolták, hogy családostul viszik a cigányokat a csillagerődbe. Ahol is volt egy Sonderkommando, egy SS század, aki azért volt felelős, hogy a munkaerő kiküldje a német birodalom különböző lágereibe és munkahelyeire. És ők bizony szelektáltak. A munkaképeseket kiválogatták, felültették a vonatra és vitték. A nem munkaképesek pedig egyre csak gyűltek a komáromi erődbe, amelyiknek olyan 1500 fős befogadó képessége volt, és voltak ott 6-7 ezeren beszállítottak általában még egy-egy vonat kiszállítása után, és ők pedig vagy befértek a kazamaták egy részébe, de általában nem nagyon, főleg a romák nem, mert a börtönből jött embereknek még ágyat, meg mindenféle ilyen luxusokat, hogy kanál, meg edény, ezeket biztosították, sőt, még latrina is volt. De már aki nem börtönellátásra volt hivatva, annak érvényben volt a Hortista internálási rendeletnek az a pontja, hogy mindenkinek az adott társadalmi helyzete szerint kell gondoskodni az elhelyezéséről az internáló táborban. És ezt a jogszabályt rendesen betartotta Szeredményi alezredes, a csillagerőt parancsnoka. Nevezetesen politikai foglyokat, papokat szépen elhelyezte jó helyre, mert változik a helyzet, ugyebár már akkor itt voltak az oroszok bőven. Aztán a zsidókat kicsit rosszabb helyzetbe, de még fedél alá helyezték el. A cigányoknak nem adtak fedelet, nem volt semmi fűtési lehetőség, tűzgyújtás egyéb, nem volt tiszta víz, nem voltak ásva a kutak az udvaron, és ezen kívül pedig az élelmezés úgy történt, hogy 5 méter magasan ugye ott volt az erődnek a fala, a fal tetején ott volt az őrség, és leengedték kötélen a vödörben a levest, és aki kézzel ki tudta szedni az ennivalót, az kivette és evett. Aki nem, az nem. Fegyelem nem volt, rend nem volt, edény nem volt, kanál nem volt, semmi nem volt a romáknak. És fent pedig a város kirándulói nézték, ahogy ölik egymást az emberek az ennivalóért. Ez volt a látvány. És ez volt a magyar internáló tábor, megsemmisítő tábor, körülbelül 1500 romának a legnagyobb magyarországi roma temetője, a komáromi csillagerőt, ahol megfagyasztották az embereket, úgy gyilkolták. Mert hogy az évszázad leghidegebb telei voltak, és már novembertől tartott ez a dolog, és kezdetben még az előző időszakban úgy gondolták történész barátaim is, például Szita Szabolcs professzor, akit én nagyra becsülök, nagyon tisztelek, meg Karsai Laci is, aki jó történész mondjuk a romák ügyben, sok vele a vitánk, de minden esetre az a helyzet volt, hogy úgy gondolták, hogy karácsonykor megszűnt. Novembertől karácsonyig tartotta a komáromi csillagerődben ez a szituáció. És a kutatás során rá kellett jönni, hogy március 18-án hagyták abba az internáló tábort Komáromban, a csillagerődben. Addig folyamatosan működött, sőt a Dunántúlon erre az erődre volt az a szálasista kormányzatnak, Vajna belügyminiszter által bejelentett parancsa, miszerint a zsidók és a cigányok e két nemzetidegen fajnak az elintézésére, nem tudom pontosan, hogy mondta, a felszámolás, vagy elintézés, vagy valamilyen kiirtását, igazából így kellett érteni. Megkezdtük, és tovább kívánjuk folytatni, erre pedig a komáromi csillagerőd, illetve a néhány kisebb internálótábor volt ekkor már 44 februárjában, márciusában alkalmazva. És aztán persze a március 18-a után elindult a halálmenet Németország felé. Szerencsére az oroszok utolérték 2 hét elteltével a menetet, és Szlovákia belsejében kiszabadultak a még életben lévők, de addig az úton sorba haltak meg, akik nem bírták a gyalogmenetet, illetve egy jelentős csoportot, mint egy 70 embert, azt Dunaszerdahely fölött gyilkoltak a Duna holtágába sorozatlövésekkel.
Mondtad, hogy az elmúlt években kiegészültek a kutatásaid újabb és újabb ilyen táboroknak a felkutatásával, meglelésével, hogy vannak-e még források, mi az, amire tudsz támaszkodni, vagy tudtok támaszkodni. Készültek-e újabb, azt tudom, hogy nektek rengeteg audio és főként videóanyagotok is volt. Tehát, hogy az elmúlt 10 évben, mióta egyébként mi is utoljára beszélgettünk ezekről a kutatásokról, azóta mi az, ami történt? És hol vannak még források? Ez már elég régóta, ugye a történész ül mellettem, nagyon nehezen felelhetők a primér források.
Hát azért nem olyan nehéz. az az igazság, hogyha valaki rászán valamennyi időt, hogy kikutat valamilyen tényt. Nekem gyanús lett egy bűncselekmény, bűnügynek a körülményei abból, hogy itt többről lehet szó, mint egy szokásos bűnügyről.
Mert hogy általában azért közigazgatási és bűnöltözési cselekményeknek próbálta beállítani az utókor is azokat
mindenki
a dolgokat, amelyek történtek.
Az a helyzet, hogy én olvasgattam hogyan interpretálta a magyar sajtó a jugoszláviai népfelszabadító hadseregnek a küzdelmeit 1941-től igazából 1945-ig, és természetesen bűnbandákról írt, rablókról, egyebekről, ahogy ez természetes abból a szempontból, amikor őket próbálják legyőzni és megszervezni magukat, akik ellen ők háborúztak. És az nagyon nagy sértés, hogy őket, a kultúrállamnak a katonáit ilyen jött-ment paraszt emberek lövöldözik lefelé. Hát ezek banditák, kérem. Rendes hadsereg, az egyenruhát hord, ki van képezve, és ott van a őrmester, főtörzsőrmester, és feljebb a sarzsi, és parancsnak engedelmeskednek. Hát a partizánok is persze parancsnak engedelmeskedtek, meg voltak szervezve valamelyest, de másféle elvek és gyakorlat szerint. Így volt ez nálunk is. Összevitatkoztam Landare Attilával, aki, amikor én leírtam ezt a csoportot, aki nekem gyanús volt, hogy itt valami politikai jellegű motivációk is felmerülnek a romáknál a nemzet politikai viszonyaival a cigányok ellen, nem csak az, hogy ők ki akarják rabolni a gazdagokat. Remekül interpretálta, hogy hát itt rablókat kergettek meg, fogtak meg, és hát nekiálltam komolyabban kutatni, és hát más partizán ügyeket is felderíteni, sikerült találni, és ez a csoport, ami magát légiónak nevezte, és Angyalföldön jött létre, és ezen kívül még Pest-Szentersébeten és Kispesten is működött. Ezt kérem, háromféle ember tölt meg, egy katonatisztet, egy rendőrt, meg egy besúgót. Ilyen furcsa gyilkossági szándékuk volt ezeknek a romáknak. Eljöttek vidékről általában, és csatlakoztak pestiekhez többen, 16-17 éves suhancok is. Volt szerencsém ismerni és interjúvolni többször is az egyik tagot, aki túlélte az üldöztetést. Megjárta Dachaut, megjárta Buchenwaldot, és megjárta a Margit körúti fegyházat is. Ennek kapcsán akkor 17 éves volt, mikor elfogták őket, de arról van szó, hogy ez a nép se úgy termett, hogy a hátán való favágást azt kibírja. Tehát elkezdték tömegesen internálni a romákat vidéken, amiről beszéltem itt a 93 táborról, amit most leírtam, és aki meghallotta, hogy ebből mi lesz, tehát kényszermunka, az igyekezett feljönni Pestre, vagy elbújni. És itt a Pestre feljövő fiatalok, és az itteni már tapasztaltabb idősebb emberek álltak össze Angyalföldön, a Robert Károly körúton, és szervezték meg csapatukat, és természetesen raboltak is, mint minden más partizán csapat. Ukrajnában, Bielorussziában, Jugoszláviában, mert hogy nem osztották nekik a közellátásban kenyérjegyért az ennivalót.
Mekkora volt a szervezettségük elvégben, hogyha a partizán csapatról beszélsz, akkor az nyilván azt tételezik, hogy van egy kitűzött és elintézendő ellenség, és van egyfajta szervezettség, ami akár sejtekből, stb. Mozgalomként, illetve katonai paramilitáris szervezetként működik.
Ez természetesen úgy működött, hogy ők, mármint ez a csoport önmaga megszerveződött, létrehozta a maga viszonyait, meghatározta, hogy kik az ellenségei, akik ellen harcol. Ez pedig az államhatalom volt, és azért harcolt ellenük, mivel rájöttek, hogy az államhatalom viszont ő ellenük harcol. Teljes erővel. Tehát be akarja őket zárni, el akarja pusztítani. Többen közülük voltak katonák előtte is. A Kámenyec-Podolszki gyilkosságok ügyében szemtanúi voltak a zsidók megölésének, és egyes cigány csoportok megölésének. Volt köztük olyan, aki mentette az ausztriai menekült cigány embereket családi kapcsolatok által, akik elmondták, hogy viszik őket Lengyelországba megölni, és mondták, hogy sokakat pedig helyben a Dunába lőttek már, mert hogy menekülni akartak, és kérték a rokonokat, a magyarországi rokonokat, hogy mentsék ki őket, és volt két ilyen család, akiket ez a társaság már Bécs mellől kimentett a német hadsereg kezéből, illetve a gestapó kezéből tulajdonképpen, és átcsempésztek a határon. Tehát elég tudatos ellenségképük volt, és ennek megfelelően felfegyverkeztek, és támadásaikat megtervezték.
Hol vannak még a sötét lukak, tehát hogy hol vannak azok a dolgok, amelyek még nem világosak, ahol még úgy érzed, hogy kutatni kellene, vannak-e még élő források, akár gyerekként még lehetnek szemtanúk, vagy olyanok, akik szülőktől, nagyszülőktől hallottak valamit, tehát lehet-e ezt? Tudom, hogy egy történelmi munkát, ha 5000 évvel ezelőtt történt, akkor se lehet abba hagyni, de hogy te hol látod azokat a dolgokat, amikre nagyon nagy szükség volna, hogy hát kiderítsd.
Hát én nekem problémám, én nem dolgoztam fel a Szálasi-Ribbentrop paktumot. Magyarán azt, amikor megegyezés történt 70 ezer magyarországi munkásnak a német birodalom rendelkezésére, bocsájtására, amihez a komáromi csillagerődöt kiválasztották augusztus végén. Már, még a Horthy uralom alatt, hogy majd a budapesti gettóból viszik a zsidókat oda, de közben kiderült, hogy a munkaszolgálatos megoldás az alkalmas a zsidó férfi munkaerőnek a vezénylésére és katonai megszervezésére és kivitelére. És maradtak a nők, és a nőket aztán azzal a metódussal csinálták, ami itt a november 4-én kezdődött, Budapesten irány a téglagyár, először Kisokpálya, aztán téglagyár, és onnan szépen gyalogosan a határ mentére erődépítésre, mint ahogy a magyar munkaszolgálatos századok is ugyanoda lettek vezényelve nagyrészt, és aztán onnan tovább elosztásban ki a határ közelében maradt, kiket bejebb vittek lágerekbe. De ez a 70 ezer ember, ez azokból tevődött össze, akik egyrészt zsidóknak tekintettek, akik cigánynak tekintettek, és akit politikai fogolynak tekintettek. Ez volt az a 70 ezres tömeg, akikkel a Wiesenmayer és a Szálasi
megállapodott. De valószínűleg nem nevesítették a cigányokat.
De, természetes.
Mint?
Hát ők voltak az utolsó tartalék. Hát a zsidókat már munkaszolgálatba elvitték, férfiakat, akiket még kiadhatott. Kiadhatott a Szálasi, már azért is, hogyha keresztényeket vittek, már azért is szót emelt a pápai nuncius is, meg a hercegprímás is, tehát már abból problémáik voltak. Úgy gondolták, hogy a zsidók azok már el vannak víve nagyrészt, a cigányokat meg még el fogja nélkülözni a falu, akkor, hogyha befejeződik a mezőgazdasági szezon. És ez történt. Ezért novemberben, mert hogy addigra már a...
Learadták a termés.
Nagy részt, így igaz. Tehát akkor felszabadult ez a munkaerő, és itt voltak az oroszok, tehát nem lehetett panaszkodni a falvaknak, hogy kérem, hagyják itt, mert, nem mert jövőre is terem a búza, és meg kell termelni az élelmet, mert azt mondták, az oroszoknak akarsz termelni. Tehát ilyen egyszerű viszonylat alakult ki ebben a dologban, és ugyan utolsó levelében még a hercegprímás a Szálasinak megírta, hogy nem örül neki, hogyha keresztény magyarokat kivisznek külföldre, mert ettől a magyar nép csökken, és betelepednek majd azokra a területekre a szomszédok, de ez nem hatotta meg a Szálasit ebben a kérdésben. Egyedül egy dolog volt, ami egy pillanatra megrendítette a Szálasi kormányzatot, ez a karácsony volt, amiről azt hitték a kollégáim, hogy ez meg is szüntette a csillagerődbeli fogságot. Amikor is a herceg prímás azt írta, hogy ő meg akarja látogatni a papjait, mert hogy azt hallotta, hogy túszokat visznek ki a Németországba Komáromból, ami viszonylag közel volt a szőlakhelyéhez, Esztergomhoz, és hogy ő majd meglátogatja a papokat, és nem szeretné, hogy beigazolódjanak az ő aggodalmai. És akkor elég gyorsan megtörtént, hogy a táborőrség, tehát a parancsnokság próbált valami rendet teremteni ebben a fagyasztóhelyen. Még egy esemény történt, hogy a politikai foglyok, akiket kellemesen kezeltek, számítottak rá, hogy majd fordul a kocka, és akkor nekik jó pontok kellenek. Megjegyzem, Szeredniai alezredes, a Magyar Néphadseregnek tartalékos alezredeseként 1956-ig nyugdíjasa volt a magyar hadseregnek, és 56-ba fokozták csak le közlegénynek, amikor elhagyta az országot, mert megsejtette, hogy esetleg kiderülhet, hogy ki volt tulajdonképpen. 1500 románnak biztosan a gyilkosa.
Azok a romák, akik végül eljutottak Auschwitzba, és akik aztán fellázadtak tulajdonképpen a kivégzésük ellen, és még nyertek, már nem tudjuk...
Május 16. Nem is őket elsősorban, mert aki fellázadt, abban még volt annyi energia, hogy úgy gondolták a felülvizsgálat során a nácik, akik szép csendbe akarták ezt a dolgot elintézni, tehát nem írták bele még a jegyzőkönyveikbe se, hogy a romák nagyon fellázadtak, mert szégyelték a dolgot a főnökeik előtt, hogy itt ilyesmi történhet, hogy ellenállás van, hanem muszáj.
Na de ők honnan kerültek ide? Mert hogyha
aki fellázadt komolyan fegyveresen, az az orosz barak volt, tehát ott halottak voltak rendesen május 16-án. A többiben csak annyi történt, hogy nem engedték be az őrséget, hogy őket kihajtsa a gázkamrákba, meg a megsemmisítőseit.
Hát 3 hónap még akkor sem merték őket kihajtani.
Várjál, azért az nem így volt. Szóval ott tartott akkor a dolog, hogy mindennel, ami kezükben volt, mondták, hogy gyertek be, gyertek ki, gyertek be. De nem mozdult a dolog, és akkor megérkeztek a magyar vonatok, magyar rabokkal a vonatok, és az SS-nek el kellett dönteni, hogy hol végzi a munkáját, a pályaudvarnál, tehát a rámpáknál, vagy pedig ostromolják a romáknak a barakjait. És úgy döntöttek, hogy az ráér a romák barakjai, a frissen érkezőkkel foglalkoznak, és azután pedig kiszelektálták a munkaképes embereket a 6700 fős roma táborból akkor, és a munkaképeseket átszállították Bergen-Belsenbe és Ravensbrückbe. Maradt körülbelül 2000 fő, aztán hoztak még 1000 fő munkaképtelent be, tehát nem csak kivitel volt, hanem be, és ez a 3000 ember volt 2980 körül valahogy így, akiket aztán augusztus 2-án kivégeztek. Így se bírta már a szokásos műszakhoz szokott, és egy krematóriumot már korábban felrobbantott az ellenállás, tehát a Sonderkommandónak a lázadása, és nem bírta tovább már a gyilkoló apparátus, és ezért gödrökbe lőtték bele egy csomó embert, meg gödrökbe tüzet raktak, és ott égették el az embereket, hol élve, hol holtan, mert nem volt a krematóriumnak elég kapacitása ezeknek a romáknak az elégetésére.
Minden olyan táborral, helyszínnel, ahol romákat Magyarországon összegyűjtöttek, küldeztek, stb. Tudsz mindegyikről, hogy jellemző, akkor nem tudsz mindegyikről, hanem hogy jellemzően ezek az emberek, akik eljutottak Auschwitzig, azok a romák, úgy értem, ők az ország melyik részéről, melyik táborokból, elnézést, honnan kerültek ide?
Auschwitzban nagyon kevés magyar területekről.
De azért vannak emberek róla.
Magyar romákat egyrészt úgy vittek ki Auschwitzba, hogy a zsidókkal együtt természetesen, mert úgy gondolta a helyi hatalom, amikor összegyűjtötte a zsidókat, akkor, hogyha van egy kis alkalom, akkor viszünk, és nem volt meg az előre megadott létszám, mert hol pénzért, hol egyébért sikerült valakiknek otthon maradni, de helyettük vittek mást. Szóval ilyen is előfordult, mert Magyarország a magyar közigazgatás akkor se volt más, mint amilyen. Máskor volt Ferenc Jóska alatt meg egyébként, tehát voltak mindenféle kibúvós ügyek is, de minden esetre több helyről vittek együtt szirákon, meg sokfelé, hogy együtt védték a helyi zsidó közösséget és a helyi roma közösséget is. Így kerültek Auschwitzba egy részről. Másrészt sokkal jelentősebb volt a délvidéki és a burgenlandi magyar anyanyelvű, magyar nevű, magyar tudatú romáknak az Auschwitzba való kivitele. Ez a fennmaradt az auschwitzi cigánylágernek a névsora, nekünk meg is van két ilyen kötetben, egy a nők, másik a férfiak, és csak névsora az egész, hogy kik és hogyan voltak. Tudni, két lengyelra belásta a tábor névsort, amikor elpusztították a lágernek a lakóit, és két év múlva kiásták és átadták az államnak. Két politikai fogoly volt, aki ezt intézte. Tehát minden esetre a legtöbben Németországból jöttek magyar tudatú, magyar nyelvű romák. Így aztán most Burgenlandban van 3000 magyar. Akkor volt csak zsidó magyar 12 000 körül a 24-es népszámlálás szerint, amikor ketté osztották ugye a Burgenlandot, akkor volt ilyen listázás, és volt legalább 10 000 roma. Na most ebből lett ez a 2500.
Összvisz.
És aki itt maradt így, és még maradtak magyarok is persze. Tehát azzal együtt a burgenlandi tartományban van most azt hiszem, talán 14 vagy 15 ezer magyar ajkú polgára az osztrák köztársaságnak.
Útszélen.
1944 őszétől 1945 május 30-áig körülbelül 25 ezer fogoly szenvedett a romák deportálásának egyik fő központjául szolgáló komáromi csillagerődben, ahonnan sokukat tovább szállítottak németországi táborokba. A foglyok közül legalább 7 ezer roma nemzetiségű volt. A kiválogatott romák száma 3-4 ezer főre tehető, közülük 1200-1600 fő halt meg táborban vagy úton. A deportálások november 4-én kezdődtek. Ennek kapcsán beszélgettem az eseményeket több kötetben is dokumentáló Bársony János jogász történésszel az emléknapon a Fugában. A beszélgetés szerkesztett változatát hallották. A műsor a Klubrádió honlapján az archívumban, illetve podcast felületeinken hallgatható vissza. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mertát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.